Az Úr közel.
Jöjj, Uram Jézus!
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Advent 4. vasárnapi ünnepi istentiszteletünket tartjuk, emeljük szívünket és szemünket a magasba a 121. Zsoltár első versének éneklésével. A 121. számú Zsoltár első versét fennállva énekeljük, szemem a hegyekre vetem, onnan felül nékem minden segedelmem. A 310. számú adventi éneket énekeljük minden versével. A 310. ének küldi az Úristen hűséges szolgáját Szűzhöz Názáretben. mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéje szól hozzánk, ezért hallgassuk azt nyitott szívvel a mai napi Ószövetség ige szakaszból a Krónikák második könyve 30. részének 21. versétől a fejezet végéig. Azután megtartották Jeruzsálemben tartózkodó izraeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át nagy örömmel. A léviták és a papok minden nap dicsérték az Urat, erős hangú hangszereken játszva az Úr tiszteletére. Ezékiás pedig szívhez szólóan beszélt mindazokkal a lévitákkal, akik hozzáértően végezték feladatukat az Úr tiszteletére. Ünnepi lakomát tartottak 7 napig, béke áldozatokat áldozva és dicsőítve őseik Istenét, az Urat. Azután elhatározta az egész gyülekezet, hogy tovább folytatják még 7 napig, és így még 7 napig folytatták az örömünnepet. Mert Ezékiás, Júda királya 1000 bikát és 7000 juhot ajánlott fel a gyülekezetnek. A vezető emberek is felajánlottak a gyülekezetnek 1000 bikát és 10000 juhot. A papok tömegesen szentelték meg magukat. Örvendezett tehát Júda egész gyülekezete, a papok és a léviták meg az egész gyülekezet, amely Izraelből érkezett, és az Izrael országából érkező meg a Júdában lakó jövevények. Nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának az ideje óta nem történt ehhez hasonló Jeruzsálemben. Azután felálltak a papok és a léviták, és megáldották a népet. Szavuk meghallgatása talált, mert imádságuk eljutott a mennybe, az Úr lakóhelyére. Isten szent lelke áldja meg az ő igéinek meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy ez így lehessen, alázzuk meg magunkat Isten előtt, és imádkozunk most eképpen. Mindenható Atyánk, sokféle öröm ünnepet éltünk, élünk meg földi életünk során. Vannak társadalmi és családi örvendezések, amelyek ott vannak a múltunkban, a történetünkben, a történelmünkben, de kiváltképpen nagyok azok az ünnepek, amelyeket Te alkottál meg, amelyek mögött a Te cselekedeteid vannak. Most, amikor a karácsonyi beteljesülésre készülünk, az adventi várakozás idején arra kérünk, jó Atyánk, hogy segíts ünnepet szentelni már ebben az órában és ezen a helyen. Segíts meg bennünket, hogy a napokig tartó naptári ünneplés az tartalmas legyen, az értelmünket, az érzelmünket, a körülményeinket, és minden dolgunkat tudjunk ahhoz a cselekedethez igazítani, amit Te tettél az idők beteljesedésekor. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy Fiad Jézus Krisztus egyszeri tökéletes áldozatának titkát fedd fel újra előttünk, az ő jövetelén keresztül is. Áld meg az igére figyelésünket, áld meg a mi gondolkodásunkat, hiszen nem gondtalanul és gondolat nélkül jöttünk ide, rövidebb vagy hosszabb utakról, hanem telve vagyunk kérdésekkel, telve vagyunk vágyakkal, örömökkel és terhekkel is. Kérünk, jó Atyánk, hogy Te rendezgesd el bennünk és közöttünk, körülöttünk ezeket a dolgokat. Vedd el azt a méltatlanságot, amely megakadályozna bennünket abban, hogy gyülekezetté legyünk, hogy tiszteletedre áldozzuk oda ezt az órát. Atyánk, Jézus Krisztus érdeméért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg minket, és formáld örömünneppé mai adventi vasárnapunkat. Amen. Együtt készüljünk Isten igének és üzenetének meghallgatására. A 304. számú dicséretet keressük ki az énekeskönyvből. A 304. ének 7. és 8. versét fogjuk énekelni. 304. ének 7. 8. verse. A 7. vers így kezdődik: Dávid gyökeres ága, fényes hajnalcsillag. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelyet olvasok, és az ő szent lelkének ereje által az ő üzenetét hirdetem ez alapján. A mai napi új szövetségi ige szakaszból szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 9. részének 11. versétől a 15. terjedő szakaszból. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Amen. Melyik hír a jó hír? Már is nézet eltérés támadhat, hogyha az embereknek kell megválaszolni ezt az elég egyszerű és alapvető kérdést, hiszen erre a válasz mindig attól függ, hogy kinek kell megválaszolni, mikor kell megválaszolni, és milyen körülmények között. Egy sivatagi szárazságban egy szonyhalál szélén levő ember számára az adott pillanatban erre a kérdésre a válasz az, hogy egy pohár friss hideg víz. Ez a jó hír. És ugyanez a válasz most a mi közösségünknek ezen a hideg téli vasárnapon, adventi vasárnapon aligha okoz olyan nagy felüdülést, hiszen a hidegről jöve a meleget keressük, és senki nem a hideg pohárvíz után sóvárok. Aztán tegyünk fel egy másik kérdést, melyik hír az, amelyik a legtöbb ember, vagy netalán az egész emberiség számára hírértékű? Ma ez egy divatos általánossá vált, de eredetében szakkifejezés a média világából. Mi az, ami hírértékű, mi az, amire érdemes oda menni a mikrofonokkal, a kamerákkal közvetíteni, ami az embereket lenyűgözi, megkapja, ami a televízióban, vagy a rádióban az adott csatorna hallgatottságát, vagy nézettségét növeli. Hát erre is csak azt tudjuk mondani, testvérek, hogy attól függ. Attól függ, hogy annak az eseménynek, annak a dolognak mennyire érdekes, érdekfeszítő a tartalma, hiszen vegyünk egyetlen példát csak, az egyik kontinensen óriási hír, ha egy tévésztárral történik valami. Tele vannak a napilapok, és néhány napig tele vannak a televízió csatornák azzal, ha egy nagy sztárral történik valami, megbetegszik, valami szerencsétlenség éri, vagy ahogyan manapság ez már hírértékű sajnos, valami bűncselekmény követett el, az betölti az emberek fülét, és betölti az érdeklődési körét. Na de hát egy másik kontinensen, egy másik kulturális viszony között kit érdekel egy tévésztárnak a balesete, vagy bűncselekménye, betegsége, vagy halálhíre, ahol éppen azzal küzdenek az emberek, hogy meg lesz-e a családban, vagy önmaguk számára a mindennapi betevő falat. Tehát az, hogy mi a jó hír, és lehetőleg mi a legjobb és legtöbb embert elérő hír, az aligha dönthető el a közvélemény kutatás, vagy akár egy népszavazás útján is. A jó hír és a mindeneket átfogó hír csak az lehet, ami valóban mindeneket átfogó és átható, valóban az egész emberiség szeme előtt és az emberiséget a tenyerén tartó Isten által, a világ ura által fogalmazódik meg. Aki nem csak arra képes, hogy megfogalmazzon egy jó hírt, hanem arra is képes a maga leleményességével, a maga intelligenciájával, felhasználva az emberi technikát is akár, és az emberi leleményességet a szolgálatába állítva, vagy angyali seregeket neki bocsátva a világnak, hogy ezt a hírt eljuttassa, ezt a jó hírt eljuttassa mindenkihez. És mi így érkezünk el a zsidókhoz írt levél alapján ahhoz a hírhez, amelyet nem az árujukat a minősége alapján, annak a minőségi értéke alapján bizonyítgató cégek és felfedezésük hathatóságát igazoló kutatók és tudós emberek, vagy a döntésük hasznosságát ránk erőltető és azt erősítgető vezetők mondják meg, tartalmát és formáját tekintve, részlegesen és viszonylagosan, hanem a mindenséget az előbb említett módon látni tudó, és a mindenséget egyben tartani tudó Isten fogalmaz meg és bocsát ki. A hír az Isten szándéka szerint elérkezik a világba. És a tartalma felülmúlhatatlan, abban az értelemben, hogy a hír tekintetében mindenki érintett, és minden ember érdekelt. Nem mondhatjuk azt, hogy a világ ebben a sarkában, vagy ezen a kontinensen ez hírértékű, érdekel, érint bennünket, mert a mi kulturális viszonyaink között nekünk van arra kapacitásunk, hogy foglalkozzunk az Istennek a gondolatával, az Isten számunkra kibocsátott híreivel, a másik pontján a világnak pedig nem. Ráadásul az Isten által kibocsátott hír nem ideiglenes, időleges, és nem részleges, tehát nem arról van szó, hogy az életünknek egy bizonyos pontján jól fog majd jönni, hanem az Isten híre, az Istentől kibocsátott üzenet, jó hír, az a teljes életünket mélységére, magasságára, hosszúságára, szélességére, érzelmeinkre, lelki világunkra, anyagi lehetőségeinkre nézve, kivetítve érvényes. Az Isten híre arról szól, hogy a romlandóság alá rekedt világ, mint amikor ráborul az emberre valami, és nem képes kiszabadulni alóla, a romlandóság ráborult a világra, a bűn alá rekesztett emberiség számára van megoldás. És ennek a megoldásnak igen fontos állomása, szakasza volt az ószövetségi választott népnek a sorsa. Annak rendkívül érdekfeszítő vagy kevésbé érdekes mozzanat sorozata, amelyben a legkülönbözőbb időket élték meg, és a legkülönbözőbb körülmények között jutott érvényre az Istennek eleve elhatározása és híre. Választott nép történelme tele van engedelmességgel és engedetlenség váltakozással. Valamikor kitárt karokkal, nyitott szívekkel állnak az Isten előtt, úgy, ahogyan Ezékiás korában a helyreállított áldozat bemutatás, a megjobbított és tiszta szívből gyakorolt Isten tisztelet idején történt. Máskor pedig háttal állnak a választottak az Istennek, döröghet az Isten és villámokat szórhat, a nép megkeményedett szívvel fordul el tőle. Ebben a korszakban a büntetés és a megbocsátás váltakozása figyelhető meg, a felemésztő pusztai vándorlás próbatétele és a felemelő megérkezések nagy ünnepi órái, a jeruzsálemi templomnak ünnepélyes felépítése vagy újraépítése, újravaló megszentelése, aztán egy másik nemzedékben, egy másik korszakban ugyanennek a templomnak, a szent városnak olykor a porig való lerombolása. A választott nép, amely arra rendeltetett, hogy lássa, belássa, hogy kiválasztása folytán nem csak a saját megmenekülése forog kockán, és jön az Istentől, mint lehetőség, hanem a választott nép, akinek el kell jutni arra tudatosságra, hogy ők eszközei az Istennek, a többi nemzetnek, a többi népnek kiválasztott eszközei arra, hogy Isten a jó hírét, a mindeneket, a teremtett világot átfogó jó hírét közölni tudja és érvényre tudja juttatni. Izraelnek ebben a váltakozásos, hosszú korszakában, a jó és a rossz, a fent és a lent váltakozások közötti időszakban tudnia kell, hogy nem csak neki lehet megélnie az Istennel való közelségnek az előnyeit, hanem azt mások számára is valamilyen módon el kell juttatni. Mert Isten azért rendelte őket, hogy ebben eszközül legyenek. A szent sátor működésének, a benne folyó szolgálatnak az üzenete ez, amit a zsidókhoz írt levél fogalmaz meg visszatekintésében. És ez az üzenete Ezékiás király rendelkezése nyomán, annak, ami a sátor példáján, mintáján, a templom újra való megszentelésekor elindul, újra működésbe jön. Az Isten és ember találkozás, az életrendeződés, annak az üzenete, hogy bármilyen nyomorúságból van kivezető út, megvan az útvonal, és az útvonal mindig szabályosan ez. Rátalál Isten az emberre, és az ember erre a rátaláltság érzésben azt mondja, én is rátaláltam az Istenre. És elkezdi az ember művelni, ápolni, és életformájává tenni az Istennel való találkozásoknak a különböző lehetőségeit. Hol úgy, hogy a sátorban, a szentek szentjében, a szentélyben végbe mennek azok az előírásszerű ritusok, vagy éppen a templomban az áldozat bemutatás újra élet formává és élettérré válik a szent népnek, úgy, hogy Isten tiszteletet gyakorolnak. És ennek teljes formában való bekövetkeztéről beszél a teljes új szövetség, és ezt teszi hírértékűvé a mai napi igénk a zsidók és a pogányokból lett keresztjének számára, hogy beteljesült az a papi szolgálat, ami által az Isten és ember kapcsolat elérhet a maga magaslatára. Beteljesült úgy, hogy most már nem csak külső megtisztulás lesz, és a lelki ismeretnek ideig óráig való eljegelése vagy megnyugtatása, most már nem csak vallásos ritusok lökik előre az embernek az életét egyik ünneptől a másik ünnepig, és valóban életet lehelnek az élettelenné vált emberi nemzetségben, hanem eljött, beteljesült annak a papi szolgálatnak a cselekedete formája, amely az Isten és ember közötti kapcsolatot helyreállítja. Egy helyreállító szolgálat teljesedett be Jézus Krisztus áldozat bemutatásával. Úgy is mondhatnánk, hogy az összes ritus, az összes vallás, gyakorlás, ami eddig vezette a választott népet, elérte a csúcspontját, az Isten tiszteletek, amelyek csak sóhajtozóan és óhajtozóan arra vártak, hogy egyszer valóban kitegye az Isten a mondat végére a pontot, most elérkezett. Az Isten maga jelent meg azon az Isten tiszteleten, amely a Golgota keresztjének és a húsvét feltámadásának eseményében valósult meg. Az Isten maga tette ki a pontot a mondat végére, hogy beteljesüljön a nagy sóvárgás, hogy ne csak úgy menjünk, és úgy menjenek most már az Isten tiszteletre különböző felekezeti vallás gyakorlása a keresztjének közösségében, hogy csak sóvárog az ember az Isten után. Ahogy a 42. Zsoltár utánozhatatlan szépséggel fogalmazza meg, hanem megelégülten távozzunk. Ne csak részleges nyugalommal, hanem megelégedettséggel. Hogy most már a Jézus Krisztus nagy papi áldozatára való tekintettel ne csak gyógyulgatások legyenek, hanem gyógyítottá és gyógyultá nyilvánítson bennünket az Isten, hogy ne csak építgesse az életünk romhalmazait, ne csak tákolgassa az életünk repedéseit, hanem úgy jelenjünk meg a Krisztus tökéletes bemutatott áldozata következtében, mint megépített életű emberek. Ez a hír a jó hír. Ez a globális hírértékű üzenet, ami Jézus Krisztus volt a jelen valósága ebben a világban, egyszeri tökéletes áldozat bemutatása által bekövetkezett. Erre mentek ki az ígéretek. És tulajdonképpen erre nézve van helyes istentisztelet gyakorlás, nem azért, mert van egy lelkész, vagy kettő, vagy három, nem azért, mert ilyen vagy olyan a muzikalitása a gyülekezetnek, nem azért, mert ilyen vagy olyan a prédikátora egy-egy nemzedéken keresztül egy egyházközségnek, hanem azért van istentisztelet. És ez a titka az istentiszteletnek, mert az alapját Jézus Krisztus helyezte el. Ezért beszélhet a hitvallás arról, hogy a világ végezetéig megmarad az anyaszent egyház, nem azért, mert mi tartjuk fent, nem azért, mert a mi képességeinkből összerakja az Isten, mint egy puzzle játékot, hanem azért, mert elhelyezte az alapvonalát, és elhelyezte a garanciáját. Jézus Krisztus áldozata az Isten tiszteletnek az alapköve fundamentuma. És minden Isten tiszteletnek ez a hírértéke. Nem egyszerűen lélek ápolgatás, nem egyszerűen renoválás, hanem komoly hírérték, testvérek. Mert ez mindenkire vonatkozik. És mindenkit érint, még akkor is, ha nem érdekel mindenkit. Azért annál józanabbak vagyunk mi református keresztények Ramocsaházán, hogy abban áltassuk magunkat, hogy ó, ez mindenkit érdekel. Még annál is józanabbak vagyunk, hogy tudjuk, hogy a karácsonyi nagy tömegekben is meghúzódnak, és helyet kapnak azok, akiket nem érdekel. Csak sodródnak a tömeggel, és közöttünk lesznek, hála Istennek. Nem érdekel minden embert, sem a faluban, sem a falun kívül. Vannak aránybeli eltérések egy-egy populációban, egy-egy közösségben, hogy arányaiban hány embert érdekel az Isten ügye, a saját lelki üdvösség az embereknek. Mi tudjuk azt, hogy nem érdekel mindenkit, de mi valljuk azt, hogy mindenkit érint, és senkit ne tévesszen meg negatív értelemben az a fajta érdektelenség, amely néha bekopogtat talán a mi ajtónkon is. Ez egy generális érintettség. Ez nem más, mint az Istenre utaltság. Olyan, mint a hideg. Mindenkit érint a hideg. Talán a legjobb példa mai délelőttön. De a hidegre nem egyformán reagálunk. Van, aki úgy reagál, hogy dupla ruhát vesz, rétegesen öltözik. Van, aki úgy reagál még emellett, vagy ezen kívül, hogy jól befűti a lakását. És ugye vannak olyanok, akik nem reagálnak a hidegre. Akik megfagynak. Akik kiszolgáltatják magukat, akik elhitetik magukkal a szerencsétlenségük, a szegénységük miatt, hogy ki fogják bírni a hőmérséklet csökkenését. Van, aki megfagy, de mindenki érintett. Mindenkit körbevesz a hideg, és ez nem hőérzet kérdése, ez valóság. Az Isten jelenléte is ilyen. Az Isten életünket végérvényesen kiigazító és helyreállító nagy szentélybeli cselekedete, ami felszámolja a lélekfogyatkozást, a lélek zavarodottságát megnyugtatja, amely betölti azt a bevallott vagy el nem ismert ürességet, amely nélkül az ember lelke valóban, mint egy idegen lélek pusztában ides-tova halad. Hír, ami a mennyből jön, jó hír, amelyet nem kell retusálni, nem kell hozzátenni még egy kicsit, hogy eladhatóbb legyen. Egyszerű, valóságos hír, amely az Isten elszántságából fakadóan elindult a világ fennállása óta, és a világ fennállása alatt jön, és elér bennünket. Vannak időszakok, amikor csak egy-egy embert érint meg ez a hír. Vannak hetek, hónapok, talán évek egy-egy közösség életében, amikor csak egy-egy arcon látszódik, hogy kisimulnak a ráncok, vagyis hogy ott belül a lelkeményén történt valami. És vannak csodálatos pillanatok és csodálatos alkalmak, amikor egy egész család az Isten foglalatába kerül, amikor egy gyermek, amikor egy szülő megmozdulása, érdeklődése által az Isten beköltözik egy család életébe, és rendeződnek a sorok. És vannak, lehetnek a történelem igazolása szerint olyan korszakok is, amikor egy településnek az arculatát nem a gazdasági helyzet, és nem a politikai intézkedések, és nem a közoktatás, a közgyógyítás, és egyéb társadalmi szegmensek befolyásolják, hanem a lelki megújulás. Amikor az arcunkat, a tekintetünket, a cselekedetünket, a kézmozdulatunkat, az ölelésünket átírja az Isten, amikor ökölbe szorított kézből kinyújtott kéz lesz, amikor összeszorított, gőgös, haragvó, gyűlölködő szívből megbocsátó lélek lesz. Van, amikor Isten szent lelke kiárad, befogadják az emberek, és átírja egy falunak az arculatát. Nem a felsőbb hatóság, hanem az Isten. Ez a jó hír, hírérték ma közöttünk, reménység szerint 2010 adventjén, mert a mindenség ura nagy, és értünk való cselekedetét mondja el. Jézus Krisztus bement, értünk a szentélybe, a kereszten való váltsága, a húsvéti nyitott sírjának tanúbizonysága adja ezt nekünk. Jó hír, a megváltás híre, az élet változtatás híre, az újrakezdésnek a lehetősége. És ebben az újrakezdésben vagy megújulásban ne ijedjünk meg attól, hogy bizonyos dolgaink egyszerre csak feleslegessé válnak. Ne ijedjünk meg, hogy lesznek dolgok, amelyek nélkülözhetetlenné válnak, amikre nézve azt mondja a világ, hogy ez butaság és csacskaság, értéktelenség. Ne lepődjünk meg, hogyha a kificamodottságot az Isten helyreállítja az életünkbe egy-egy mozdulattal. Ne ijedjünk meg, hogyha valami, ami elgörbült, valami félrement, elkezdi szúrni a szemünket, és azt mondjuk, én megtűrtem az életemben, a munkámban, a barátságomban, a családomban, az anyaszentegyházba, megtűrtem ezt a ferdeséget, de szeretném, hogyha egyenessé válna. Krisztus jövetele, cselekedete, az igazi kontroll, a jelen való, a múltbeli és az eljövendő dolgokra nézve. Hát aki érti, testvérek, aki fogja, az fogadja ezt a hírt, és hagyja el a holt cselekedeteknek a lerakását, ahogy a mai alapigényt mondja, és teljes életével, teljes, természetes, egyszerű életével szolgáljon az Istennek. Amen. A 325. dicséret második és harmadik versét válaszként énekeljük Isten üzenetére. 325. ének második, harmadik verse, megszállná Isten testünket. Thank you. Atyánk, megnyugtató számunkra, hogy nem tudjunk belerondítani a megváltás munkájába, sem a meggondolatlan cselekedeteink, sem a mulasztásaink által, mert Jézus Krisztus egyszeri tökéletes áldozata az az áldozat, amellyel a megigazító kegyelmed érvényre jutott. De tudjuk, hogy rengeteg botlásunk és bűnünk, rengeteg mulasztásunk lehet, amivel akadályokat gördíthetünk azoknak az útjába, akik feléd igyekeznek, vagy éppen tőled távolodnak. Kérünk téged, Atyánk, hogy óvjál meg a hibáktól, felesleges köröktől, meggondolatlan vagy megfontolt mulasztásoktól. Ne okozzunk bosszúságot embertársainknak, önmagunknak, főleg pedig ne legyünk a te bosszantásodra. Megnyugtat valóban bennünket, hogy elvégeztetett, hogy nekünk nem csak földi életünkben van biztosítékunk arra, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig, hanem mindennél biztosabban vallhatjuk a Szentírás kijelentése alapján, hogy örök életet szereztél, és házunk van, hajlékunk van, a te nagy házadban, a te hajlékodban, az örök dicsőségben. Megvalljuk azt is, hogy szeretnénk jól élni ebben a mulandóságban, a porsátorunkat hordozva, és ha neked kedves, akkor juttas javakhoz bennünket, kellemes, kedves élményekhez, különösképpen az ünnepnapjaiban, hogy legyőzzük a bennünk levő komorságot, szomorúságot, gyászt és erőtlenséget, minden félrekacsingatást, minden rossz indulatot védj ki lelked által, a mi lelkünkből és indulatunkból. Szeretnénk összeölelkezni, Urunk, nem csak látvány miatt, hanem a lélek miatt, a lélek igénye, vágya miatt ebben a gyülekezetben, az Anya Szent Egyházban, az ünnepi Isten tiszteletek, szolgálatok, találkozások alatt. Kérünk, segíts fel erre bennünket, hogy tudjunk felemelkedni, és emberi méltóságunkat színed előtt elnyerni. Könyörgünk a nyomorúságban levőkért, a hajléktalanokért, a hidegre nem reagálókért. Könyörgünk azokért, akiknek mások vezettek félre, és családi, egyéni élettragédiákba torkolott az életük. Kérünk a gyászolókért, akiknek nap mint nap feljön az a hiányérzet, amit elveszített szerettük okoz. Kérünk azokért is, mennyei Atyánk, akik neked tudatosan fordítottak hátat, mert a saját értelmük, logikájuk szerint csalódtak benned. Fordítsd vissza őket kegyelmes szereteteddel, hogy ne essenek a saját csapdájukba. Kérünk, indíts bennünket jó cselekedetekre, hogy a mi megváltottság tudatunk tükröződjön általa, hogy az emberek felkapják a hírre a fejüket. Te nem csak megszülettél, hanem te megváltottál minket, és ez látszik rajtunk. Könyörgünk Anya Szent Egyházunkért, azoknak a vezetőiért, a magyar nemzetért, itt az anyaországban, kisebbségben és szétszórtságban. Úgy szeretnénk, Urunk, ha összetartóbb, egymásra figyelőbb, egymást megbecsülőbb nemzet lennénk. Olyan sok értéket adtál nekünk, olyan sok dologgal a világ élvonalában vagyunk, de a bűneinkkel is. Terelgess bennünket, légy a mi pásztorunk, Úr Jézus Krisztus, és szentelj meg minket naponta a te igéddel, hiszen a te igéd igazság. Amen. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ahogyan korábban hirdettük, ma délután a délutáni alkalmunkat a kultúrházban tartjuk, az óvodások adventje lesz 3 órától. Szeretettel várjuk azokat, akiknek már nincs óvodás gyermekük vagy unokájuk, de szeretnének együtt lenni Isten színe előtt a gyermekekkel közösségben, tehát ma délután 3 órakor a kultúrházban. holnaptól a karácsonyi szentünnepre és úrvacsorai közösségre bűnbánati héten készülünk, az alkalmak 5 órakor kezdődnek, itt a gyülekezeti teremben tartjuk, szeretettel várjuk a testvéreket a közös felkészülésre. Nem tudom, hogy az iskola kedden is van, vagy szerdán még? Kedden is van, de szerdán nincs. Akkor kedden és szerdán este az énekkarosokat várjuk szeretettel az ünnepi próbára az istentisztelet után. Ünnepi legátusunk érkezik a Debreceni Hittudományi Egyetemről, aki első és második nap szolgál az ünnepen. Az ünnepi rendünk változatlan az elmúlt évekhez képest, legfeljebb új szívvel és új lendülettel ünnepelhetünk. Szenteste 4 órakor tartjuk az istentiszteletet, ez péntekre esik. Az ünnepi istentiszteleten a hittanosok szolgálnak, utána pedig kántálásra hívjuk mindazokat, akik szeretnék hírül adni énekszóban a falu teljesebb közösségében Krisztus születésének a hírét. Első nap 9 órakor az idősek otthonában úrvacsorás istentiszteletet tartunk, 11 órakor a templomban úrvacsorás istentisztelet, és délután 3 órakor a legátus szolgál közöttünk. Ünnep második napján 11 órakor a legátus igehirdetése mellett az énekkar szolgálatát hallgathatjuk meg, és másodnap délután 3 órakor a kultúrházban zárjuk ünnepi alkalmunkat, a gyülekezet ifjúságának a szolgálatát, egy színdarab bemutatását. Láthatjuk, hallhatjuk, erre is hívogassunk, hogy testvéri közösségben tudjuk befejezni az ünnepet. Tisztelettel jelentem, hogy a Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézet, ez a börtön magyarul és rövidebben, megnyitotta kapuit a lelkészi szolgálatok előtt is, és az egyházkerületünk egy lelkész nője szolgál, mint börtönlelkész minden nap a fogvatartottak között. Tiszalökön több mint 700 fogvatartott várja a szabadulását. Nyilvánvalóan mindannyian elkövettek valamilyen észrevehető és elítélendő cselekedetet, de a mi keresztény küldetésünk és hivatásunk az, hogy ezek az emberek is hallják az Isten szabadításának a hírét. Ha az Isten rólunk nem mondott le, akkor minden bizonnyal róluk sem. 2 héttel ezelőtt a Nyírségi Egyházmegye lelkészeivel lehettem egy csoporttal közöttük szolgálni Isten tiszteleten, illetve egy foci bajnokságot is tartottunk a fogvatartottak egy részével. Rendkívül hálásak a fogvatartottak a találkozások miatt, és nagyon komoly hitre jutott emberekkel találkoztunk a börtönben. Lehet ez ellen tiltakozni, és lehet azt mondani, hogy ez nem létezik. Velem nem érdemes vitatkozni ebben, én találkoztam velük, és komoly Bibliát olvasó, imádkozó emberek vannak, akik a börtön falain belül ismerték meg az Úr Jézus Krisztus szabadítását, és lettek a követőivé. Nagyon komoly biblia tanulmányozásokat folytatnak a körletekben. Nyilvánvalóan, ahogy az ige hirdetésben mondtam, nem kergetünk álmokat, és még kevésbé délibábot ebben a téli hidegben, de minden körletben vannak bibliakörök, tehát nem mind a 700 ember megtért keresztjén, de néhány tucatnyival lehet találkozni. Egy szóval a dolog lényegére térve, ünnep harmadik napján a mi gyülekezetünk, a Ramocsaházi kapott lehetőséget arra, hogy néhány taggal elmenjünk, és nyilvánvalóan ige hirdetés szolgálatával szolgáljunk a foglyok között, akik számára, nyilván akik jól viselkednek és erre érdemessé váltak, családi istentiszteletet tarthatunk, az azt jelenti, hogy a fogvatartottak beengedett családtagja is ott vannak az Isten tiszteleten. Ha lenne valaki, aki szívesen velem tart, én akkor is megyek, hogyha más nem jön, ha Isten éltet, akkor nálam kell jelentkezni még a mai napon, hiszen ahhoz, hogy bejussunk abba a nagyon nagy erődítménybe, ahhoz nagyon komoly feltételeknek kell eleget tenni. Tehát csak az jöhet velem, akinek nincs rendőrségi eljárása, büntetett előítősége és egyebek. Tehát még a gyorshajtókat is kérem, hogy most mellőzzék a jelentkezést, mert a nyilvántartásban benne van és kizáró okká válhat. Szóval, ha van 1-2 testvér a gyülekezetből, aki velem jönne ünnep harmadik napján délelőtt, ez egész délelőttöt igénybe veszi, tehát ez nem egy óra hosszás alkalom, akkor én szívesen megyek azokkal, akik velem jönnek, és szolgálunk ott a börtönben is. Szeretnék köszönetet mondani a gyülekezetnek azért, mert az egyszer hirdetett, de úgy látszik, hogy azért komolyan vett kötelezettségünknek. Nagyon sokan is nagyon szépen tettek eleget, az egyházfenntartó járulék befizetését hirdettük néhány hete egyszer. Nem mondjuk, hogy mindenki befizette, de nagyon sokan megértették ennek a kötelezettségnek a dolgát, és köszönöm azt, hogy szeretettel adjuk hírül a szomszédok, rokonok között. Láthatóan sokan megértették ezt, ne hagyjuk abba ezt a szolgálatot, de érezzük azt, hogy észrevettük a gondnok úrral együtt ezt az indulatot, és tessenek jó követei lenni a gyülekezetnek e tekintetben is. Hajléktalanoknak gyűjtünk adományokat, már ennél sokkal több gyűlt össze a gyülekezet konyhájában, csak reprezentatíve van itt ez a kosár. Szerda estig tessenek szívesen elhozni azokat a tartós élelmiszer adományainkat, amelyeket a csütörtökön folyamán a rászoruló, valóban hajlék nélkül való embertársaink tápláltatására fogunk eljutatni. Isten visszaadja annak sokszorosát, amit oda tudunk adni. Az Úr legyen gyülekezetünknek, családjainknak és személyes életünknek a jövendőben is őriző pásztora. Záró énekünk a kivetített ének, karácsonyi ének lesz. Énekeljük örvendező szívvel és karácsonyra készül indulattal. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.